Ötödik fejezet. Annak a teremnek nyugodt előkelősége és békés hangulata bezzeg alapos változáson ment keresztül azóta, amióta Quentin utolsó est ebédjét a derék püspöki titkár oldalán elköltötte. Ahelyett az illemtudó és bizonyos tekintetben szertartásokhoz kötött étkezés helyett, amelyen még alig néhány óra előtt egyházi és világi funkcionáriusok vettek részt, ahol a könnyed szellemes tréfák és megjegyzések halk hangon röppentek el, és ahol a dús ételek és italok elfogyasztása után is a legkifogástalanabb és a legfinomabb hangulat uralkodott. Most ugyanabban a teremben a legdurvább kicsapongások tobzottak, amilyeneknél különbet még maga a sátán sem bírt volna kieszelni. Ült volna bár, mint rendező az asztal mellett. Fenn az asztal fönn, a püspöki széken, mennyezet alatt ült az Ardennek rettegett vadkanya, saját személyében, aki teljes mértékben méltó volt arra a névre, amelyben önmagának tetszelgett, és amelyet méltán kiérdemelni egész életében törekedett. Fejét sisak nem fötte, testét azonban súlyos és fényes fegyverzet védte, amit csak a legritkább esetben szokott levetni. Válláról, mint valami köpeny, egy rettentő nagy vadkan kikészített bundája lógott, amelynek karmai és tépőfogai vert ezüstből voltak. A fejrész oly módon volt kikészítve, hogy amikor a gazdája páncélt öltött, azt a sisak fölé is húzhatta, amikor pedig sisak nem volt a fején, akkor a fejvédőt helyettesítette. Ez volt a gyakori eset, és ezúttal is így módon viselte. És ebben a vértezetben Vilmos őrgróf valóban szörnyeteg ember benyomását keltette, mintha bizony még erre az ijesztő keretre is szüksége lett volna, hogy mindenkiben félelmet és rettegést keltsen. Arcának felső része azonban a jellemét, mintha meghazudtolni akarná, mert noha a haja csak ugyan a vatkannak föléje borított sörtéjéhez volt hasonló, nyílt, magas és férfias homlokán, telt és barna-piros arcán, nagy ragyogó és világos kék szemében és sasorrán észrevehető volt a vitézségnek és a nemes lelkűségnek kétségbe vonhatatlan vonása is. Csak hogy ezt a kellemes vonást legott lerontotta arcának vad erőszakoskodásra mutató kifejezése, amely a mértéktelen kicsapongásokkal párosulva még azt a durva lovagiasságot is meghazudtolta, amelyet különben feltüntethetett volna. A gyakori tivornyák az arc izmait, de kiváltképpen a szem környékét fölpuffasztották, szemét a rossz erkölcsiség elhomályosította, és az egész arcot hasonlóvá tette annak a vadnak a fejéhez, amelyhez annyira hasonlítani akart. Mindezekhez járult még a feltűnően vastag ajak, amely alatt kivillogtak hatalmas metszőfogai, amelyek azután a hasonlatot teljesítették az Ardennek vadkanyához. A rút és gondozatlan szakál nem fötte el visszataszító arcvonásait, sem nem kölcsönzött némi emberi méltóságot az állati durvaság kifejezésének. Az asztalok körül katonák és tisztek ültek lüttichi polgárokkal vegyesen, és ezek közül is kivált Nickel Block, a mészáros, aki közvetlenül az őrgróf mellett ült felgyűrt ingújban, amely véres karjait könyökig látni engedte. Véres mészáros bárgya ott hevert előtte az asztalon. A legtöbb katona, példájára főnökének, szintén szakált viselt, a hajukat pedig hátra simították, hogy külsejük természetes vadságát még jobban érvényre juttassák. Valamennyien ittasak voltak részint a győzelem tudatától, részint a bor túlságos élvezetétől. Ijesztő és megbotránkoztató képet nyújtván beszédjük és az énekük, amire különben senki sem figyelt, annyira trágár és istenkáromló volt, hogy Quentin nem győzött eléggé hálát adni az égnek, hogy a fűsiketítő zaj miatt Isabella azokat meg nem érthette. Meg kell azonban jegyeznünk azt is, hogy a katonák között elvegyülve helyet foglaló lüttichi polgárok legnagyobb része szinte halott halvány arccal nézte ezt a pokoli mulatságot jeléül annak, hogy ez a társaság éppen nincs ínyükre, sőt, egyenesen félnek tőle. Természetesen ez az észrevétel csak a jobb fajta polgárokra nézve találó, mert bizony a söpredék nagyon is beletalálta magát ebbe az istentelen mulatságba. És épp oly rendezetlen volt maga az ünnepség. A püspök egész asztal készletét, sőt, még az oltári szent edényeket is előszedték, mert a szakállas vatkan még a kegyszerek megszentségtelenítésétől sem rihat vissza. A legvadabb tivornya közepette történt, hogy az egyik Lansnatch, aki különben ezúttal is halált megvető bátorsággal tüntette ki magát, egy szép ezüst serleget zsebrevágott mondván, hogy így kárpótolja magát az elmaradt zsákmányért. Vilmos őrgróf a hasát fogta, olyan jó ízűen nevetett a derék katona ötletén, de amikor egy másik Lansnatch, aki már kevésbé tüntette ki magát bátorságával, de társa példájától vérszemet kapva maga is zsebrevágott egy szép ezüst edényt, a szakállas vatkan oly iszonyatos haragra lobbant, hogy egyszer s mindenkorra véget akart vetni ennek a nyílt fosztogatásnak, amely immár azzal fenyegette, hogy a sok szép edény egyszerűen a rabló katonák martaléka lesz.
– Hely, ördög és pokol! – kiáltott föl Vilmos őrgróf iszonyú dühében. – Akik az ellenség előtt nem viselkedtek katonához méltóan, nem erészeljenek tolvajként szerepelni barátaik között. Amíg Horst Konrad árkokon és sáncokon keresztül küzdötte magát idáig, addig te, a már nyitott kapun sompolyogtál beteg az ember. És még te akarod annak a példáját követni? Kössétek föl tüstént arra az ablakfára. Hadd verje a lábával a traktust, mi alatt mi serleget ürítünk szerencsés pokolba jutására.
Alig hangzott el a parancs, már is végrehajtották, a következő pillanatban a szerencsétlen ember már ott kapálódzott az ablakfán, még akkor is, mikor Quentin és társai a terembe léptek. Az akasztott ember teste a hold halvány fényénél elmosódott, bizonytalan árnyékot vetett, és körvonalai halványan odarajzolódtak a terem padlójára. Iszonyatos látvány volt. Mikor Pavillon a terembe lépett, és egy pillantással áttekintette a helyzetet, erős elhatározása ellenére annyira megborzadt, hogy csak Peterkin hadnagy bátorítására tudta magát némiképp összeszedni.
Bátorság, önök barátom, mert különben elvesztünk, súgta oda halkan Peterkin.
Pavillon magára erőszakolt nyugodtsággal, de akadozva a rövid beszédben üdvözölte a díszes társaságot abból az alkalomból, hogy a Mark Grove vitéz katonái és Lüttich hős polgárai ilyen fényes győzelmet arattak.
Hát igen, a vadat végre elejtettük, felelte elbizakodott hangon a Margrove. De néni, polgármester úr, mit látok? Kicsoda az a szép leányzót? Le azzal a fátyollal! Asszony, a mai napon ne takarja el a szépségét!
Az én leányom nemes hadvezér, felelte bátortalanul Pavillon. Bocsánatot kérek, amiért fátyolt visel, de ő ezt a három királyoknak tett fogadalma értelmében viseli.
Hát én őt te fogadalma alól ezennel feloldom. Én ugyanis a mészáros bárdal püspökké avatom magamat, és azt hiszem, hogy egy élő püspök szava többet nyom, mint a holt három királyoké.
Ez istentelen szavakra a társaság több tagja szinte megborzadt, mert még a durva katonák között is akadt akárhány, akiben a vallásos érzés tiltakozott az efféle beszéd ellen.
No, csak semmi fölháborodás, mondotta Vilmos látva az elváltozott arcokat. Nem akartam én azzal megsérteni a ti boldogult három felséges uratokat. Mindössze püspök akarok lenni, mert nektek olyan fejedelemre van szükségetek, aki egyúttal föl is tud oldozni benneteket, ti gonosztevők. Rengeteg bűneitek alól. Na, jöjjön közelebb, polgármester úr, fordult Pavillon felé. Üljön ide mellém. Most pedig hozzátok ide elődömet a szent széken.
Hirtelen moraj támadt a teremben, Pavillon pedig, aki a kitüntető figyelmet ilyetten hárította el magától, az asztal túlsó végén foglalt helyet, maga köré gyűjtvén szorosan híveit. Közelében ült egy csinos ifjú, amint mondották, Vilmos Mark gróf természetes fia, akinek anyját ez a szakállas vatkan részeg állapotában, vagy féltékenységből egyetlen csapással agyon sújtotta. Vilmos ezt a kegyetlen tettét később nagyon megbánta, és most erre a fiúra pazarolta minden szeretetét, ha ugyanaz ilyenfajta ember egyáltalán szeretni tud. Quentin, aki ezt a történetet már az öreg paptól hallotta, közvetlenül ez ifjú mellett foglalt helyet, már most számítva arra, hogy annak segítségét szükség esetén még igénybe veheti. A zúgás, amely a termet eddig betöltötte, most hirtelen elcsendesült. Lüttich püspökét, Bourbon Lajos herceget durva katonák lögdösték be saját palotájának termébe. Zilált külseje, kócos haja és tépet ruhája arról a rossz bánásmódról tanúskodott, amelyben kínzói részesítették őt, és az a néhány egyházi ruhadarab, amit hamarjában reá húztak, inkább csak megcsúfolására szolgált előkelő és magas egyházi méltóságának. Izabella grófnő szerencsére olyan helyre került, ahonnan sem nem láthatta, sem nem hallhatta a püspököt, mely esetben bizony e szívet rázó látványra alig, hanem elárulta volna kilétét, és így Quentin terve csírájában meghiúsult volna. Óvatosságból Quentin oly módon állott eléje, hogy a gróf kisasszony egyáltalán nem láthatott semmit, viszont őt sem láthatták a távolabb állók. Az a jelenet, amely most lejátszódott, rövid volt ugyan, de valóságban szívettépő. Mikor az őszpüspök Vilmos Márk gróf széke előtt megállott, szeméből a rendíthetetlen büszke nyugalom és elszánt bátorság sugárzott. Magatartása, attól a pillanattól kezdve, hogy a katonák durva markának szorítása megszűnt, szinte fölmagasztosult és nemes megadásról tanúskodott, ami őt a keresztény vértanúkhoz tette hasonlóvá. A püspöknek ez a tiszteletet parancsoló fellépése olyan hatással volt a Mark grófra, hogy az első pillanatban a földre sütötte le tekintetét. Csak a borral telt hatalmas serleg, amit a kezében tartott, adta vissza neki dacos öntudatát, és amikor megszólalt, már ismét ott volt a szemében a kihívó arcátlanság.
Borban, Lajos! Szólalt meg a Mark gróf, szakállát görcsösen markolázva, és fogait csikorgatva. Én kerestem a barátságodat. Nem köllöttem neked. Nos, mit adnál te most ezért a barátságért, felej? Nickelbrock, légy készen!
A mészáros szó nélkül felállt, megragadta bárgyát, és izmos karján felgyűrt ingújában odaállott Vilmos háta mögé.
Észd meg jól ezt az embert, Borba Lajos. Mit adnál érte, ha ettől a veszedelemtől meg tudnál szabadulni?
A püspök komor, de bátor tekintettel mérte végig azt a rettenetes embert, aki bármely pillanatban kész a zsarnok parancsát végrehajtani, majd szilárd hangon így válaszolt. Hald tehát, Vilmos Márk gróf, és halljátok meg, ti is jó emberek. Ha ugyan vannak még közöttetek, akik erre a névre méltók. Halljátok, mély föltételek mellett vagyok hajlandó tárgyalni ezzel a gazemberrel. Vilmos Márgróf, te egy császári várost föllázítottál, a Szent Német Birodalom egyik hercegének palotáját megostromoltad, és bevetted, lakóit kardélre hánytad, vagyonát elraboltad, magát a herceget pedig bántalmaztad. A Német Birodalomból ezért száműztek téged, földön futóvá tettek, és törvényen kívül helyeztek, amit méltán kiérdemeltél. De tettél te még más egyebet is. Az emberi törvényeknél magasabb törvényeket szektél meg, kiérdemelted tehát az emberinél magasabb büntetést. Betörtél az Isten szentélyébe, galád módon kezet emeltél a templom atyára, az Isten házát rablással és vérrel szennyezted be, mint a legutolsó templomrabló.
Nos, befejezted már?
Szakította félbe Vilmos, lábával türelmetlenül toppogva a padlon. Még nincs vége, felelte a főpap. Még nem soroltam föl azokat a föltételeket, amelyeket hallani kívántál.
Hát, csak folytasd, de jól vigyázzám, hogy föltételeid jobban megnyerjék a tetszésemet, mint ez a bevezetés. Hát, különben jaj a te szürke fejednek!
E szavaknál a szakállas vatkan dühösen vetette magát hátra a székén, és szorította össze fogait úgy, hogy ajkáról csak úgy csurgott a tajték, mint agyarairól annak a vadállatnak, amelynek nevét és bőrét viselte. Ezek voltak a te gaztetteid, folytatta tovább a püspök. Most pedig hald az én föltételeimet, amelyeket én, mint kegyes fejedelem és keresztény főpap szabok eléd. Tedd le hadvezéri botodat, mondd le főparancsnokságodról, bocsásd szabadon fogjaidat, add vissza zsákmányodat, ami kincseid még vannak, oszd szét azok között, akik miattad lettek özvegyekké és árvákká. Te magad pedig ölts magadra szörcsuhát, hincs a fejedre hamut, védj zarándok botot a kezedbe és zarándokolj Rómába. Mi majd közben járunk érdekedben, a Regensburgi törvényszéknél, nem különben a szent atyánknál, a pápánál, hogy kegyelmezzen meg a te bűnös lelkednek. Mialatt a püspök ezeket a föltételeket felsorolta, és pedig olyan határozott, szinte parancsoló hangon, mintha még mindig ő ülne a püspöki székben, és ez a bitorló pedig térden állva kérne kegyelmet, a zsarnok szörnyeteg lassan fölemelkedett a székéből. Csodálkozása, amely eleinte elfogta, Később rettentő dűvé változott, és amikor a püspök elhallgatott, szó nélkül Nickel Blokkra pillantott, és az ujját fölemelte. És az a gazember lesújtott, mintha csak a vágóhídon a rendes mesterségét folytatná, és az ősz püspök egy hang nélkül holtan zuhant a saját püspöki trónjának lábai elé. A lüttéki polgárok, akik ilyen befejezésre mégsem voltak elkészülve, sőt, remélték, hogy a tárgyalások eredménnyel járnak, most szitkozódva ugráltak föl helyükről, és bosszúért kiáltoztak. Vilmos azonban ebben a rettentő kavarodásban, ökölbe szorított kezével hadonászva, félelmetes hangján így ordított rá az elégületlenekre.
Mit akartok ti, lüttéki disznók? Ti, akik ott hemperegtek a mász mocsarai között, ti akarjátok erőtöket összemérni az Ardennek vatkanyának erejével? Rajta vatkanok! Éreztessétek meg agyaraitok erejét ezekkel a lüttéki disznokkal!
Szavakra a lüttéki polgárokkal vegyesen az asztalnál helyet foglaló katonák és láncnestek rávetették magukat a szomszédjaikra, és míg bal kezükkel megragadták ellenfelüket, jobb kezükben megvillantak a kardok és kések, de nem sújtottak le. Talán nem csak azért, mert a lüttéki polgárok meglepetésükben védekezni is elfelejtettek, hanem azért is, mert a szakállas vatkan alig, hanem csak meg akarta ijeszteni őket. Csak hogy Quentin bátorsága, amely nagyobb és határozottabb volt, mint amilyet koránál fogva föltételezni lehetett volna róla, és ki a jelenet hatása alatt mód fölött felháborodott, ennek a föllépésnek egészen más fordulatot adott. Quentin ugyanis egy szempillantás alatt Vilmos őrgróf természetes fia mellett termett, és kihúzott tőrét, annak a mellére szorítva felkiáltott.
Ha ti így, én is így!
Állj meg, kiáltozta ilyetten a Margróf, hiszen csak tréfa volt, ártatlan tréfa. Hát elhiszitek, hogy az én derék lüttéki szövetséges társaimat egy ujjal is meg tudnám bántani? Katonák, kardot ejts! Üljetek le! Ezzel a döggel pedig el innen!
Lábával megrúgva az ősz püspök holtestét.
Aki csak nem viszályt okozott a jó barátok között. És ígyunk a barátság örömére!
E szavakra a teremben csend támadt, és Kiki eleresztette ellenfelét, akik most tanakodva néztek egymásra, vajon barátok-e, vagy ellenségek? Quentin ezt az alkalmas pillanatot felhasználva így szólt.
Hallgass meg engem, Vilmos Margróf! Szólalt meg Quentin. És ti is, lüttik polgárai! És te is ide figyelj, és nyugodjál meg, ifjú barátom!
Itt a Margróf fiára Károlyra mutatva.
Mert nem lesz bántódásod valameddig, ez a rossz tréfa meg nem ismétlődik. Ki vagy, és honnan a pokolból kerülsz ide?
Kérdezte Vilmos elcsodálkozva.
Ki vagy te, aki feltételeket mersz elénk szabni, sőt, túszt szemelni ki a saját táborunkban?
Én Lajos francia király szolgája vagyok, felelte Quentin vakmerően. Skót testőrségének egyik íjásza, amit te az öltözetemről és a beszédemről már is észrevehettél. Én azért vagyok itt, hogy megfigyeljem maga viseletét, és hogy arról jelentést tegyek. És csodálkozással kell látnom, hogy viselkedésed inkább illik valami pogányhoz, sem mint keresztény emberhez. Inkább őrjöngő őrülthöz, sem mint értelmes lényhez. Merész Károly burgundi herceg csapatai mindjárt itt lesznek a nyakadon, de hogyha Franciaország támogatására akarsz számítani, akkor egészen másként kell viselkedned. Ti pedig, lüttik, derék, vitéz polgárai, térjetek vissza tüstént családi tűzhelyetek mellé, ha pedig titeket ebben bárki is megakadályozna, én azt ezennel uram és parancsolom, Franciaország legkeresztényibb uralkodója ellenségének nyilvánítom. Megértettétek? Franciaország és lüttik,
kiáltozták pavillon emberei, de még sokan mások is, akik Quentin bátor szavaiból erőt merítettek. Vilmos szemei szinte szikrát hánytak a dűtől. Már a töréhez kapott, hogy azt a vakmerő szónok felé hajítja, de amikor széttekintett maga körül katonái szeméből, olyas valamit olvashatott ki, hogy azt figyelmen kívül nem hagyhatta. Köztük ugyanis sok francia volt, akik jól tudták, hogy Vilmos nem csak katonát, de pénzt is kap a francia királytól, de sokan attól az istentelen cselekedettől is megriadtak, amelynek most szemtanúi voltak. És azzal is tisztában voltak, hogy a burgundi herceg Vilmos véres tettét megbosszulatlanul nem hagyja. Nos, Vilmos mindezt kiolvasta katonái tekintetéből, s már a másik pillanatban enyhült is arckifejezése és kijelentette,
dehogy is forgatott ő rosszat elméjében a derék lüttéki polgárokkal szemben, mindössze azt szerette volna, ha ezt a mai diadal ünnepet velük ülhette volna meg ezen az éjszakán.
És a szavak után a szakállas vatkan több higgadtsággal és nyugalommal, mint amennyi más alkalommal szokása volt, még azt is kijelentette, hogy akár már holnap, vagy amikor a polgároknak tetszik, a zsákmány igazságos szétosztásáról kész velük tárgyalásokba bocsátkozni, sőt, a kölcsönös védekezés módját is ugyanakkor megbeszélhetik. Egyéb iránt reméli, hogy a derék skót nemes ifjú az ő diadal ünnepét megtiszteli azzal, hogy ezt az éjszakát a kastélyban tölti. Quentin keresetlen szavakban megköszönte a szíves meghívást, de utalt arra, hogy e tekintetben kénytelen kikérni Pavillon mester véleményét, akihez őt az utasítása köti. Azt azonban már most is kijelenti, hogy Pavillon mester legközelebbi visszatérése alkalmával természetesen ő is fölkeresi a vitéz hadvezértáborát.
Akkor lássam, amikor a hátamat, jelentette ki Pavillon mester, de persze magában.
Ha arra vársz, öcsém, hogy velem térsz vissza ide, akkor ugyan soha se látod viszont a Schönwald kastélyt.
Majd halkan odaszólt hű embereinek Pavillon,
csatlakozzatok hozzám és meneküljünk minél hamarabb ebből a rablóbarlangból.
Pavillon példáját természetesen sokan követték, Quentin is boldog volt, amikor a kastélyt maga mögött tudhatta. Annyi sokféle esemény lezajlása óta csak most merte megkérdezni Izabellát, hogy érzi magát.
Köszönöm, jól, nagyon jól, de egy pillanatot sem veszíthetünk el ilyen kérdésekkel, felelte Izabella lázas sietsége. Meneküljünk el innen!
Izabella túlbecsülte erejét, mert a másik pillanatban már szinte aléltan esett volna össze az izgalomtól, ha Quentin erős karja föl nem fogja. Kedves terhével Quentin elindult a kijárat felé, miközben Izabella görcsösen ölelte magához a nyakát. Természetesen Pavillon és társai, nem különben a lüttichi polgárok nagy része követte példájukat, és meg sem álltak a folyó partjáig, ahol már egy egész csapatra való polgár és polgárasszony várt rájuk, akik biztos hírt akartak tudni az ostrom eredményéről, mert a kósza hírek azt beszélték a városban, hogy a győzők a zsákmányon összevesztek. Hamarosan csónakot kerítettek elő, amelyel átkeltek a folyón, mielőtt Pavillon áradozva beszélt Quentin hősies viselkedéséről, akit élete megmentőjének tekintett. Quentin elhárított magától minden érdemet, és kijelentette, hogy egyedüli célja az volt, hogy a reábízott gróf kisasszony életét megmentse, ha ebből Pavillon mesternek valami kára származott, esetleg kiadásai merültek volna föl, csak jelentse be, mert bőséges kártérítésben lesz része.
Köszönöm, ifjú apród és derék íjász úr, felelte Pavillon mester, de hová gondol, hogyan követelhetnék én kártérítést azért, amiért becsületes emberként egyszerűen csak a kötelességemet teljesítettem?
Eközben Pavillon háza elé érkeztek. Pavillon hangos szóval szólította Gertrude leányát, aki legott meg is jelent, mert hiszen az aggodalomtól senki sem tudott aludni Lüttichben ezen az éjszakán. Pavillon Izabella gróf kisasszonyt néhány szóval gondjaiba ajánlotta Gertrudnak, aki a legnagyobb szánalommal, valódi testvéri szeretettel ölelte magához a félig alélt, meggyötört teremtést. Bármennyire fáradtak voltak is valamennyien, Quentin alig bírt kitérni a kínálat elől, ízlelné meg azt a pompás bort, amelyet még az Azincourti ütközet idején születeltek. Kénytelen volt ezt megtenni, már csak azért is, mert ennek kedvéért Pavillon felzavarta a házi asszonyt, aki a hálószobájából hozta elő a pincekulcsot. Pavillon felesége csinos, gömbölyded asszonyka volt, hogy az idők múltával a szép vonások elmosodtak, sőt, valamikor alig, hanem szépnek is volt mondható. Csak hangja érdessé, gyöngétsége pedig szigorúsággá változott, és bizony a szegény szindikus, mialatt a házon kívül nagy hangon a tekintélyes és erélyes polgár szerepét játszotta, otthon, papucs kormány alatt nyögött. Mikor Pavillonné megértette, hogy az ura kínálásával szemben a vendég szabódik és vonakodik elfogadni az italt, szó nélkül hátat fordított az urának, és az oldalán csüngő kulcs csomóból egy kulcsot kivéve, Quentint egy csinos, tiszta szobába kalauzolta, ahol fáradalmait kedvére kipihenhette.